Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Belarusszal minden szankciók által nem érintett területen. A kormány biztosítja a szükséges támogatást a gazdasági kapcsolat szorosabbra vonásához, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Minszkben a Magyar-Belarusz Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mind a két ország a háború árnyékában él, több mint 2,5 éve Ukrajna szomszédságában. Tavaly a kétoldalú kereskedelem értéke 142 millió euró volt, idén pedig már 20%-os növekedést regisztráltak. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és ehhez nyugati fegyvereket használni, jelentette ki tegnap az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell arra buzdította a tagországokat, hogy teljesítsék az Ukrajnának ígért fegyverszállításokat. Azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem a magyar vállalatok problémáival és a magyar kisebbség ukrajnai helyzetével függenek össze. Vladimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét. Az orosz elnök tegnap arról beszélt, minél több kísérletet tesznek erre, annál nagyobb veszteségeket fognak elszenvedni. 184 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból erre a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, hogy tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt hazánknak járó uniós forrást utaltak át. Tegnap elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, tudatta az Országos Rendőrfőkapitányság a honlapján. Balázs László rendőrezredes, az URFK határrendészeti főosztály vezetője elmondta, a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális átlépési kísérletek száma. A tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket, az áthaladásért pénzt szedtek, napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések, nagyon gyakran támadták meg, akár fegyverrel is a magyar erőket, 7 rendőr sebesült meg. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 200 ezer vendég, 2 millió 900 ezer éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Előbbi adat 1,3, utóbbi 4,7%-os csökkenés mutat, ez annak köszönhető, hogy az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idén nem áprilisra estek. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július elején tartják. Az egyetemek, a levéltárak és az országos közgyűjtemények együttműködése kiemelten fontos, mondta a területért felelős helyettes államtitkár a Miskolci Egyetemen felépült Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, valamint a felújított egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum műszaki átadásán. A magyar kormány 13 milliárd 200 millió forinttal járult hozzá az egyetem könyvtárának, levéltárának és múzeumának felújításához, valamint ahhoz, hogy a Borsodabói-Zemplén vármegyei levéltár egy modern 21. századi raktározási és feldolgozási egységgel bővüljön, ismertette Vince Máté, aki szerint a beruházás létrejötte hatalmas összefogás eredménye. Rendhagyó előadása mutatja be az Egri Csillagok című produkciót a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve szeptember 6-án az MVM Dómban. A nézőtére helyet foglaló, a Honvéd Kadét programban részvevő, formaruhát viselő középiskolások, dobókapitánya közösen mondják majd el a várvédők esküjét. Vidnyánszky Attila, a teátrum vezérigazgatója kiemelte, az egri csillagok a legsikeresebb előadásuk. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Többfelé előfordulnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csak néha mégis valami bánt, csak jó. ami te voltál. Csak néha mégis valami bán, csak jöjj hozzám.
Szentek, szentéletű emberek.
Barat Szent Magdolna Zsófia, apáca rendalapító. 1779. december 13-án született, Párizsban halt meg, 1865. május 24-én. A Sacré-Cœur nővérek alapítójukról május 25-én emlékeznek meg. Zsófia Párizs közelében egy kisvárosban született. Apja kádármester volt, és kis földjüket művelte. 1779. december 13-án a szomszédban hatalmas tűz ütött ki, és így az édesanya korábban hozta világra harmadik gyermekét, Zsófiát. Ezzel magyarázható a kisleány testi gyengesége, amely egész életében végigkísérte. Az újszülöttet még aznap megkeresztelték. Keresztapja, az akkor 12 éves bátyja, Lajos lett, akinek ekkoriban bujdosnia kellett a francia forradalom miatt. Később ő tanította meg kishúgát latinra és görögre. E nyelvek ismerete nők körében ritkaság számba ment. 1793-ban bátyját lecsukták, ami nagy szomorúságot okozott mindannyiuknak. De kiszabadulása után Lajos pappá szentelése mindenért kárpótolta őt is és hozzátartozóit is. Ő lett Zsófiának lelkivezetője. Egymás között leginkább latinul beszéltek. 1800-ban Lajost felvették a Hit Atyái Társulatba, amelynek az volt a feladata, hogy a megszüntetett Jézus Társaságot, a jezsuitákat ismét visszaállítsa. Alapítójuk, Valin atya ezen kívül azt is célul tűzte ki, hogy egy női kongregációt alapít, amelynek feladata a tanítás és az oktatás mellett Jézus szentséges szívének a tisztelete, és ennek a tiszteletnek a terjesztése. Varin atya Magdolna Zsófiában eszményi alapítót fedezett fel, de ő maga Zsófia is érezte, hogy Isten erre hívja őt. 1800. november 21-én három társnőjével együtt Párizsban ünnepélyesen felajánlotta életét Jézus szentséges szívének. Egy év múlva megalapították az Améni Női Nevelőintézetet. Munkájuk ezzel kezdődött. Zsófia 1802-ben letette szerzetesi fogadalmát, és felvette a Magdolna nevet. Majd Varin atya akaratából és társai kívánságára ő lett az első főnöknő. Haláláig 62 esztendőn át az is maradt. Szerzetes rendjük neve Szent Szív Társaság. Legfontosabb feladatuk, hogy a nővérek elmélyedve Jézus szeretetének titkában, vele egyesülten éljenek, hozzá hasonlóvá váljanak, és így tanúságot tegyenek róla mások előtt is. Fölfedjék Jézus szentséges szívének irántunk való nagy szeretetét. Életük értelme, sajátos karizmájuk tehát az Atya irgalmát és szeretetét közvetítő szent szív megdicsőítése volt. Jelmondatuk cor unum et anima una in corde Jesu. Magyarul egy szív és egy lélek Jézus szívében. Munkaterületük a nevelés és a lelkivezetés volt. Főképp az ifjúság, a szegények, az élet értelmét keresők, az emberi kibontakozásért küzdők körében dolgoznak. Rendjük szabályzata 1815-ben készült el a jezsuita szellemiség alapján. Magdolna kitűnő szervező volt. Rendje hamar elterjedt a világon. Saját kezű leveleinek száma mintegy 14 000. Beutazta Itáliát, Spanyolországot, Angliát, Svájcot, Ausztriát. Az akkori körülmények között ez nem volt kis dolog. Azon kevés rendalapító egyike volt, akik megérhették rendjük kibontakozását. Sok nehézséggel kellett szembenéznie, saját rendjét is szakadás fenyegette. Jézus szíve azonban minden nehézségen átsegítette. Szenvedésekben és sikerekben gazdag élet után halt meg, 86 éves korában. Halála napját előre megmondta. Magdolna halálakor már több mint 3500 nővér működött Európa és Amerika 89 intézményében. Ma már a missziókban is dolgoznak. 1925-ben a jubileumi szent évben avatta szenté 11. Pius pápa. Boldog II. János Pál pápa pedig 1988. június 3-án iktatta a szentek sorába.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, sorsdöntő időszak van, nem túlzás ezt mondani, és több szempontból is alátámasztható az állítás. Több tízezer fiatal ad számot tudásáról az érettségi vizsgákon, és ezek az eredmények befolyásolják a továbbtanulás lehetőségét is, hiszen az igen összetett rendszerben szerzett pontok jelenthetik a bejutást valamely felsőoktatási intézménybe. Az egyetemi esztendők alatt szerzett tudás, tapasztalat és kapcsolatrendszer pedig meghatározó lehet egy életen át. Persze van, aki érettségi után inkább valamely szakmát sajátít el, és abban teljesedik ki, ez is ugyanolyan fontos, hiszen nagy szükség van az ő munkájukra is. Nem is sejti még az ember, hogy egy-egy apró mozzanat milyen hatással lesz majd további életére, de így van ez rendjén, nem láthatunk mindent előre. Sorsdöntő időszak van, és nem csak a tanulás szempontjából. Választások közelegnek. Az Európai Unió tagállamaiban döntést hoznak a polgárok arról, hogyan tovább. Bevallom őszintén, vannak félelmeim a jelen folyamatokat látva. A hajdanában egységesnek mondható és vállaltan keresztény Európa a vesztébe rohan. Nem csupán ízlésbeli kérdés például, hogy az Eurovíziós fesztivál döntései milyen hatással vannak az egyetemes kultúrára. Az idei győztes egy svájci, na, és itt meg kell állnom, mert józan körülmények között úgy folytatnám, hogy énekes vagy énekesnő lett. A helyzet azonban nem ez. A Némó néven induló személy ugyanis nem binárisnak tartja magát. Nem hiszem, hogy mindenki napra kész ebben a témában, magam sem vagyok az, ezért utána kerestem. A definíció szerint a nem bináris kifejezést olyan személyekre vonatkozóan használják, akik nem kizárólagosan férfiként vagy nőként azonosulnak, beleértve azokat is, akik semmilyen neműként nem azonosulnak, a férfitől és nőtől eltérő neműként azonosulnak, vagy egynél több neműként azonosulnak. Na. Én régi vágású vagyok, és úgy tudtam eddig, és vallom ezután is, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ezt a progresszív woke gondolkodás nem fogadja el, és akkor számít valaki haladónak, ha minimum elfogadja ezt, de talán még inkább az a kívánatos, hogy preferálja ezt a szerintem beteg gondolkodást. Ha azonban a konzervatívnak mondott, valójában tényszerű meghatározást tartjuk irányadónak, könnyen bajba kerülhetünk Európa nyugati felén, és ez nem vicc. S hogy az erőltetett tolerancia, az önfelett elfogadásnak álcázott, valójában diktatórikus gondolkodás hová vezet, jól mutatja Nádas Péter író esete. Személyéről, munkásságáról nem fejtem ki véleményemet, mert a történet szempontjából ez teljesen mellékes. A lényeg, hogy egy hazánkban és Európa bizonyos részein kedvelt, Kossuth díjas író szerepelt egy nemzetközi díj jelöltjei között. A Világ kultúráinak háza irodalmi díjat 2009 óta adják ki a kortárs nemzetközi irodalom egy-egy művének. Annak idején meghatározták a döntési szempontokat. Rövid idézet következik ebből. A pályázatok elbírálásakor a kiadó, a szerkesztő, a szerző, a fordító, ezek nemzetisége, etnikai hovatartozása, politikai és vallási nézetei tekintetében nem kivételeznek és félreteszik az előítéleteiket. Azóta eltelt 15 év, és meghaladta a döntnökök szellemisége ezt az alapelvet. Nádas Péter, aki egyébként a liberális világ pajzsra emelt szerzője, azért nem kaphatta meg a díjat, mert fehér férfi. Értjük? Az egyik zsűritag indokolt is. Sajnálom, szeretem az irodalmat, de a politika fontosabb. Tehát ha a díjat egy fehér férfi kapja Németországban, az nem megengedhető. Egy irodalmi pályázatnál a politika sokkal fontosabb szempont. Na, ez az az Európa, amire annak idején annyira felnézett a világ. Sorsdöntő időszak van, mert az EP választás arról is szól, hogy egyetértünk-e az imént vázolt szellemiséggel. Természetesen a magyarországi pártok nem írják programjukba, hogy ezt akarják, de pontosan lehet tudni, ki hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. És az európai parlamenti választás mellett egy időben helyhatósági választás is lesz Magyarországon június 9-én. Na, itt is megbolondult a világ, de legalábbis bolondnak nézik egyesek az embereket. Megszaporodtak a hirtelen megvilágosodottak, a pártból kirakottak, akik felfedezik magukban, hogy tulajdonképpen mindig is függetlenek voltak. Az arcátlanság magas iskolája, hogyan próbálják az embereket befolyásolni. Sorsdöntő időszak van. A héten egy másfajta választásra is emlékezünk, csak ezt kevesen tudják. Egy sorsdöntő választásra. 350 évvel ezelőtt szenvedett vértanú halált Csepelényi György pálos szerzetes. Ő is választott. Ha megtagadja hitét, egyházát, az életét választhatta volna. Ő azonban nem ezt tette, így az örök életet választotta.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Írni, ismernek verset, van bennük élet, ez még elég. Családban élnek, szól este ének, szikrázol léptük utolsó nemzedék.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban május hónap kapcsán a szűzanyáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen májusban ünnepeljük a szűzanyát?
Hát a május, ugye a megújulás és Mária is a megújulás és a jó dolgoknak a virágzás, és ezt jellemzi Máriát.
A nektek melyik a legkedvesebb hónapotok?
Nekem inkább a július.
Neked inkább a július?
Nekem is a július. Június, igen. Július.
Hú, pedig akkor már olyan nagyon meleg van. Hát azt mondják, hogy a május a legszebb hónap. És van benne valami, mert ugye akkor virágzik minden, akkor érnek be az első gyümölcsök. Hát ahogy Laura mondta, hogy a megújulásnak az ideje. Ez. És hát pontosan így gondolták ezt évezredek óta az emberek. Ezt jelzi számunkra május hónap elnevezése is egyébként. Mit gondoltok, hogy honnan, milyen időkből ered szerintetek ennek a hónapnak az elnevezése?
Május hónap nevének eredete az ókori Rómába nyúlik vissza.
Bizony, ilyen régi múltja van ennek a hónapnak. És hogy a Laura mondta, hogy a növényi vegetáció kibontakozására utal az elnevezés, ugyanis ez a maja istennő, akiről a hónap a nevét kapta, ő a latinok számára a természet tavaszi újjászületését személyesítette meg. A katolikus egyház számára pedig ugye a szűzanya, ő a megújulás és a szépség forrása, számunkra ő az igazi maja. Ezért lett május a római istennő ünnepének hónapja, Isten anyjának, égi édesanyák ünneplésének az ideje. Melyik hónapban ünnepeljük még Máriát? Ugye az egyik a május?
A másik pedig az október, ami a rózsafűzér hónapja.
Pontosan. A májusi Mária tisztelet kialakulása egyébként a 13. századra nyúlik vissza, amikor 10. Alfonz Kasztília királya májusban megkoronázta a szűzanya képét, szobrát, és énekekkel fordult Máriához. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott aztán Európa szerte, a pápák is jóvá hagyták tanításaikkal, körleveleikkel, és egyre inkább elterjedt és általánossá vált az egész egyház számára. Ugye egészen régi eredetű a májusi litániák szokása is már egy több évszázados hagyomány áll mögötte. Máriára ugye úgy tekintünk, mint égi édesanyánkra. Mit jelent számotokra Máriának ez a megszólítása?
Hát a biztonságot és a gondoskodást.
Uh-huh. Laura, te szoktál Máriához úgy fordulni, mint édesanyához?
Imában, hogy segítsen, támogasson, vagy ilyesmi.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy Mária nevei is, ugye magyarok nagyasszonya, Magyarország patronája, hogy ez benne van a nevében is.
Magyarország ugye Szűz Máriára lett bízva, így mindenki édesanyánknak tekinti a magyarok közül.
Ugye, hogy ez az oltalmazó, védelmező szerepe, édesanyai feladata Máriának különösen kedves a keresztények számára. Ha megnézitek a Loretói litániát, akkor elsőként hogyan szólítjuk meg benne Máriát?
Úgy szólítjuk meg benne, hogy az Istennek a szent anyja.
Isten szent anyja. Ugye, és ahogy folytatódik tovább a litánia, az első megszólításai azok mind-mind Máriának.
Máriával kapcsolatos, hogy az ilyen anyuka létéről szól.
Igen, igen, igen. Mária anyasságát köszönti. Miért nevezi szerintetek a litánia is, és az egyház is anyának Máriát? Mert... ugye szűz anya.
Hát mert Jézusnak ő az édesanyja, és hogy ő törődött Jézusról, meg ő foglalkozott vele.
Igen, Laura?
Hát, és Jézus minket embereket testvéreinek szólít, így ezáltal Mária is a mi édesanyánk.
Uh-huh, pontosan. És ugye Máriának az üdvtörténetben a szerepe az éppen ez, hogy ő a megváltó édesanyja. Az ő szerepe, fontossága, jelentősége az éppen anyaságából fakad. Ugye itt a Laura már elmondta, hogy ahogy Jézus édesanyja Mária volt, hogy éppen ezen az alapon tekinthetjük őt is, mi is saját édesanyánknak. Ugye, mert ha Krisztusban minnyáján testvérek vagyunk, a mennyország társörökösei, akkor bizony nekünk is édesanyánk Szűz Mária. Esetleg van az evangéliumokban arra való utalás, hogy Mária a keresztény közösség édesanyja?
János evangéliumában Jézus halála előtt a kereszt alatt álló János apostolt az édesanyjára, Máriára bízta.
Olvassuk már fel az evangéliumnak ezt a részletét, hogy hogy is történt ez?
Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: asszony, nézd a fiad. Aztán a tanítványhoz fordult, nézd, az anyád, attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.
Láttuk ugye, hogy Jézus a kereszten ránk bízta az ő édesanyját, minket pedig Máriára bízott. Így Mária személyében kaptunk egy égi édesanyát, aki mindnyájunk édesanyja. A kegyelmek közvetítője, aki oltalmaz, véd és segít bennünket, s mellettünk van életünk nagy próbatételei során, éppen úgy, mint Szent Fia mellett. Nem véletlen, hogy a földi édesanyákat is május hónapjában, égi édesanyánk tavaszi hónapjában ünnepeljük, hiszen az anyák napja szorosan összekapcsolódik a májusi Mária tisztelet hagyományaival. Szerintetek mikor ünnepelték Magyarországon az első anyák napját?
Mint az 1900-as évek elején.
Régi ünnepez?
Hát én szerintem már igen, azért hát elején akkor már szerintem egy ilyen 100 éves biztos, hogy van.
Igen, 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 igen. De mégis annyira nem olyan régi ünnep, ugye? Ez egy ilyen egészen újkori hagyomány igazából. Ahogy Malaura, te is mondtad, hogy Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első anyák napi ünnepet, és pár évre rá pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Május első vasárnapja egyébként évszázadok során, egészen a Vatikán, II. Vatikáni zsinatig a jó pásztor anyának ünnepe volt. És csak a század második harmadában kezdődött az egyházi Mária ünnep szekularizálása. Milyen anyának ismerjük meg az evangéliumokból Máriát? Ugye azt mondtuk, hogy az ő anyassága, az a kegyelem forrása, Máriának az Isten anyassága a lényege, ez az ő feladata az üdvösség történetében. Milyen anyának ismerjük meg őt?
Hát odaadónak és szolgálatkésznek, amikor Jézus csodálatos fogantatása megtörtént, akkor Mária szerintem odaadó volt és szolgálatkész, hogy ő ezt elvállalta, és igenis felvállalta mindenki előtt, hogy ő ezt így fogja megtenni és végigcsinálni.
ennek ismerjük meg Máriát, amikor bemutatja a kis Jézust a templomban. Hát azt látjuk, hogy Mária egy olyan asszony, aki hova jár?
Templomba.
Templomba jár.
De egy hit.
Ő a hit asszonya, bizony. Igen, aki ugye eleget tesz a törvény előírásainak.
Hát szerintem ugye, hogy akkor is ugye hittel tekintett erre, ugye Jézusra, hogy neki ugye ez a feladata, és ő már tudta akkor is, hogy Jézusnak ezt így, hogy ennek meg kell történnie, hogy utána Jézus tovább folytathassa a tanításait ugye nagyapkorába.
Illetve ő tesz azért egy fontos dolgot, ami majd minden anya életében egy fontos pillanat, hogy őt a kis Jézust, mint első szülöttet felajánlja Istennek. Abba pedig ugye az is benne van, hogy azért lemondok róla. Hogy azért lemondok a gyermekemről. Lemondok arról, hogy ő az enyém. Na aztán mi ennek ismerjük meg Jézus édesanyját, Máriát, amikor eltűnik a kis Jézus a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában.
Hát félelemmel volt. Mint aggódónak. Szerintem szomorúnak is, hogy mi lesz, hogyha nem lesz meg, és eltűnik az ő egy szület fia, hiszen nem ilyen aggodalom teljes.
Sőt, lehet, hogy egy kicsit még mérges is volt, nem?
Hát igen.
Mondja a kis Jézusnak, hát apád meg én itt aggódva kerestünk téged, ugye? Milyennek látjuk őt a kánai menyegzőn?
Boldognak és figyelmesnek. Annak ellenére, hogy nem ő volt a vendéglátó, hanem ő volt maga a vendég.
Bizony, ő egy vendég volt ott, ugye? És mégis észreveszi, hogy szükség van. Sőt, nem csak észreveszi, hanem igazából a tettek mezére is lép. Ugye? Emlékeztek, hogy mi az, amit ő ott mond aztán a szolgáknak? Hogy mit csináljanak? Az is érdekes. Azt mondja, hogy menjetek el, tessék, itt van pénz, menjetek el a boltba, aztán vegyetek bort, vagy ugorjatok már át a szomszédba, vagy esetleg várjatok meg, amíg megoldom a problémát, hozok otthonról. Ugye? Nem ezt mondja, hanem igazából háttérbe lép, és azt mondja, hogy tegyétek, amit a fiam mond. Hogy milyen szép, amikor a Mária életében ez, hogy ő mindig Jézus életének, meg a megváltás történetének nem ő a főszereplője, viszont mindig ott van Jézus mellett, mindig a fiára figyel, és minket is arra búzdít, hogy tegyük azt, amit a fia mond. Érdekes, hogyha megnézitek a Mária jelenéseket, akkor Jézus, vagyis Mária azóta is ezt ismételgeti mindig számunkra, hogy tegyétek azt, amit a fiam kér, amit ő mond. Na, mi ennek ismerjük meg Máriát Krisztus szenvedése és kereszthalála alatt? Mit csinál ő akkor?
Hát szerintem csalódott volt, de mégis hűséget is kitartott mellette, hogy a halál akar is ott állt mellette, és ezzel támogatta.
Bizony, ez is érdekes, hogy ugye, ahogy az előbb is említettük, hogy ki az, aki ott van a kereszt alatt? Aki nem szalad el.
Hát Szűz Mária, és ugye az egyetlen apostol János.
Ugye? Egy fiatal kis tanítvány, akit ugye a többiek lehet, hogy annyira nem is tisztelnek, mert hát nem ő a tekintélyes bátor. Péter, akinek nagy szája van, aki képviseli az egész közösséget, ugye, aki ott a századosnak is ott levágta volna a Getsemáni kertben a fülét, olyan bátor volt, sőt le is vágta, hanem a kis János, és ki van még ott a nagy férfi, nagy erős tanítványok közül? Hát senki más, hanem egy gyenge nő, a szűzanya. Hogy milyen szép, hogy egy anya állott, hogy milyen bátrak az anyák, nem? Hogy tényleg képesek életüket is odaadni a gyermekeikért. Bizony, Szűz Máriát anyassága, Isten anyassága tette Isten kiáradó kegyelmének forrásává. Mária Isten anyjaként jár közben értünk, közvetíti Isten kegyelmét és segítségével, az ő útját járva válunk mi is érdemszerzővé. Máriát anyassága emelte a mennyek országának királynőjévé. A szűzanya döntése, igenje szabad volt. A kegyelem hatása alatt történt, és ezért érdemszerző is, és ezzel a tettével különleges kapcsolatba került a megváltó emberségével, minden kegyelem forrásával. anyassága lett a jogcím minden kegyelmi kiváltságához, amely képesítette arra, hogy üdv történeti szerepét betöltse. Mária mennybe vitele pedig megmutatja azt, hogy az anyai szeretet Jézus előtt is érték és érdem, és ezzel megvilágítja a kegyelmi rend és az emberi tényezők összefüggéseit. Az anyai szeretet érték és érdem Jézus előtt is. Milyen is ez az anyai szeretet? Milyennek írnátok le ti az édesanyátok szeretetét? Hogyan tapasztaljátok meg a mindennapokban az anyai szeretetet?
Hát, hogy feltételek nélkül szeret, és elfogad, és támogat, ott van mellettem, hogyha valami akadályba ütközök, és így együtt meg tudjuk oldani a problémákat.
Milyen szépen mondta Luca, hogy elfogad. Ugye a Mária történetében is ez az első momentum. Emlékeztek az angyal üdvözletnél, hogy ő, amikor ő igent mond, akkor elfogadja azt a gyermeket. És még hányszor és hányszor fogadják el aztán az édesanyák a gyermeküket, ugye? Hányszor mondanak igent rá? És hogy mondja a Luca, hogy igazából feltétel nélkül. Ugye, hogy nézik ők azt, hogy milyen az a gyerek? Laura, te hogy ismerted meg édesanyád szeretetét? Hogy szeret ő téged?
Igazából úgy, ahogy ugye Luca elmondta, tehát, hogy odaadóan, hogy bármi van, ugye segít nekünk, és próbál ugye a jóra tanítani minket, hiába, hogyha néha ellenkezünk, vagy nem ugyanazon a véleményen vagyunk, ő akkor is próbálja nekünk mindig a legjobbat adni, és soha nem a rosszat akarják nekünk, hanem a jót.
Egész évben ugye itt a szeretetről beszélgetünk, és azért azt látjuk, hogy a szeretet különböző. A szeretetnek rendje van, különböző módai és módjai és fokozatai. A Biblia nem úgy általában beszél a szeretetről, és nem a szeretetet nevezi Istennek, hanem Istent a szeretetnek. A Biblia a szeretetről szól, de nem különbségtevés nélkül. A Tóra megkülönböztet ugye alapvetően az Isten és a felebaráti rendi szeretetet. Jézus a Tórára hivatkozik a főparancsról adott válaszában. Ugye amikor megkérdezik tőle, hogy melyik a legelső az összes parancs közül, akkor Jézus azt mondja, hogy halld Izrael, a mi Urunk Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ugye megmondja, hogy kifelé irányuljon ez a szeretet, Isten felé, és megmondja, hogy hogyan kell, hogy ki az, aki teljes szívemből, teljes lelkünkből szeretni kell. Ugye ez az első parancs. A második, ugye folytatja Jézus, az hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugye megint megmondja, hogy a fele barátot is szerest, de tudja, hogy hát teljes szívből, teljes lélekből nem biztos, hogy menni fog, úgy, mint önmagadat. És akkor ebbe a két parancsolatban már ugye háromféle különböző szeretetet látunk. Ugye az egyik az Isten szeretet, a felebaráti szeretet, ott van az önszeretet. Milyen szeretetről hallunk még a Bibliában? Eszetekbe jut esetleg? Na, az Új Szövetségben halljuk még Jézustól, hogy hát nem csak a felebarátainkat kell szeretni.
Hanem önmagunkat is.
Önmagunkat, és még...
ellenségeinket?
Az ellenségeinket, ugye? Ez egy krisztusi gondolat. Ugye azt mondja Jézus, azt halljuk tőle, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.
Csak hogy legalább fogadjuk el őket, aha, és ne bántsuk.
Igen, és imádkozzunk értük. Szent Pál apostol még kicsit segít bennünk, ő az Efezusi levélben azt írja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Ugye érezzük, hogy a szeretet mennyire különböző, hogy valóban fokozatai és módozatai vannak. A szeretetnek tehát a Biblia szerint van mértéke, módja, iránya, a legteljesebb szeretet az Isten szeretet, aztán a felebaráti iránti szeretet, és végül az előbbitő módjában és mértékében is eltérő az ellenség szeretet. Isten egy, de a felebarát és az ellenség is sokféle, ezért a felebaráti szeretet és az ellenség szeretet is változatos. Másként szeretjük a gyermekeinket, a szüleinket, a barátainkat, a munkatársainkat, házastársunkat, a szomszédokat, és ezeket a szereteteket bizony nem keverjük össze.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!